Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 27. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 27. Zsoltárunk első versét. Az Úristen az én világosságom, és üdvösségem, hát kitől félnék? Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük helyünket elfoglalva a 226-os dicséretünket. A 226-os dicséretünket mind a 4 versével. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, a Zsoltárok könyvéből olvassuk Isten igéjét. A soron következő 27. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Dávidé! Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek? Ha gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, Szorongatóim és elleneim, ők botlanak meg és hullanak el. Ha tábor fog körül, nem fél szívem. Ha bár had támad rejám, mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az Úrtól. Azért esedezem, hogy lakhassak az Úr házában életem minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Bizony, elrejt engem az ő hajlékában a veszedelem napján. Eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem. Most is felülemeli fejemet ellenségeimen, kik körülöttem vannak, és én az ő sátorában öröm áldozatokkal áldozom, éneklek és zengedezek az Úrnak. Halld meg, Uram, hangomat, hívlak. Irgalmazd nékem, és hallgass meg engem. Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek, a te orcádat keresem, ó Uram. Ne rejtsd el orcádat előlem, ne utasítsd el szolgádat haraggal. Te voltál segítőm, ne taszíts el, és ne hagyj el engem, üdvösségem Istene. Ha atyám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Taníts meg engem a te útadra, ó Uram. Vezérelj engem az egyenes ösvényen az én üldözőim miatt. Ne adj engem szorongatóim kívánságának, mert hamis tanúk támadnak ellenem, és erőszakot lihegnek. Bizony, hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén. Várjad az Urat, légy erős, bátorodjék szíved, és várjad az Urat. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy hozzád fordulhatunk, aki kijelentetted magad nékünk a Bibliában, illetve Szent Fiadban. Köszönjük néked, hogy nem magunk készítette bálvány vagy, akit magunknak képzelünk, akit magunknak kialakítunk, hanem te vagy a magadat kijelentő Isten. Szeretnénk benned bízni, és köszönjük néked, hogy ezt a bizalmat munkálod a szívünkben. Te az élő, aki hallasz, aki látsz, aki cselekszel, aki szeretsz, aki irgalmazol, aki hatalommal és erővel bírsz, teljhatalommal, aki tudsz mindent. Köszönjük néked, hogy nem bálvány vagy, hanem az élő Isten. Köszönjük néked, hogy előtted hajthatunk ma térdet fejet. Kérünk, hogy ne csak az irántad való bizalmat, hanem az irántad való hódolatot is munkáld a szívünkben. Teljes mértékbe szeretnénk meghajolni előtted lélekben, oda alászkodni a te szent színed elé, elismerve, hogy mi csak teremtmények vagyunk, akik ráadásul sokszor mindenféle bálványokhoz is fordulunk, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy nincs értelme. Köszönjük néked, hogy kérhetjük a te bocsánatodat, a te könyörülő szeretetedet most is. És kérünk, hogy térítsd vissza a lelkünket egészen az előtted való hódolásba, a te imádatodra. Ebben szent lelked segítségét ad nekünk. Köszönjük néked, hogy így várhatunk téged ezen az Isten tiszteleten is. Áldunk azért, atyánk, mert meghallgatsz minket Szent Fiad érdeméért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 294-es énekünk első versét. 294. énekünk első versét, ami így kezdődik. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét a 27. Zsoltárból olvassuk, a 27. Zsoltár első 6 verséből. Leülve figyeljétek az ígét. 27. Zsoltár első 6 versében így szól hozzánk Isten igéje. Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek, az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek. A gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék, szorongatóim és elleneim, ők botlanak meg és hullanak el. A tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassak az ő házában, életem minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessek az ő templomában. Bizony, elrejt engem az ő hajlékában a veszedelem napján, eltakar engem sátrának rejtekében, sziklára emel fel engem, most is felül emeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak, és én az ő sátorában öröm áldozatokkal áldozom, éneklek és zengedezek az Úrnak. Kedves testvérek, szülőként sokszor átérjük, hogy a gyerekeink oda jönnek hozzánk, kinyújtják felénk kis karjukat, és kérik, hogy vegyük fel őket, felvesszük, aztán még nem akarják, hogy letegyük őket, kapaszkodnak belénk, és ezt különösen is teszik akkor, hogyha valami idegenek tűnnek fel a láthatáron. Ez a gyermeki kapaszkodás jutott eszembe Dávidnak ezt a Zsoltárát olvasva, aki, mint egy magát veszélyben néző gyermek, kapaszkodik a nálánál nagyobba, az Úrba. Több utalás van a Zsoltárban arról, hogy tényleg veszélyes helyzetben volt, gonoszokról beszél, akik ellene törnek, ellenfelek táboráról, akik ostromgyűrűbe vették, üldözőit emlegeti, szorongatókat emleget, rátámadó hamis tanúkat, akik erőszakosan lihegnek ellene. Szóval életveszélybe érezte magát, miközben úgy érezte, hogy ő mindenre semmi okot nem adott, ártatlan. Kibe is kapaszkodjék ilyenkor? Hát az Úrba. Az Úrba kapaszkodik. Azért mondtam, hogy ez az Úrba kapaszkodásnak a Zsoltára. A Zsoltárt három részre oszthatjuk. Az első részét olvastam föl, amelyben Dávid bizonyságot tesz arról, hogy az Úrba kapaszkodik. A Zsoltár második része a 7. verstől a 12. versig egy imádság az Úrhoz, és a harmadik rész pedig egy bátorító üzenet mindazokhoz, akik hallják a Zsoltárt. Hát a mai napon nem tudjuk az egész Zsoltárt átnézni, de az első pontot szeretném egy picit kibontani előttetek, tehát Dávid bizonyságtételét. Általában fontosak a személyes bizonyságtételek. Oda szoktunk figyelni, amikor valaki személyesen vallomást tesz nekünk arról, hogy kicsoda neki Isten, vagy mit élt át az Úrral. Különösen is kíváncsiak vagyunk, hogy valaki egy nehéz helyzetben hogy élte át az Úrnak a támogatását, az Úrnak a segítségét. Elmondja, hogy ezt és ezt tapasztaltam, ilyen és ilyen élethelyzetben, és dicséri előttünk az Urat. Szeretjük ezeket a könyveket, vagy személyes hangvételű megnyilatkozásokat hallgatni is, nem csak olvasni. Szóval Dávid szavait is ezzel a kíváncsisággal és érdeklődéssel fogadjuk, hogy na, miről teszel bizonyságot? Dávid király. Hát a bizonyságtétel azzal kezdődik, hogy Dávid bizonyságot tesz az Úr nagyságáról, az Úr dicsőségéről. Figyeljétek meg, hogy már az első versben egy nagyon szép paralelizmusban, szinonim paralelizmusnak nevezik ezt a héber versformát, egy nagyon szép költői formában elénk állítja az Úrnak a dicsőségét. Azt mondja, az Úr az én világosságom, ő az én üdvösségem, és ő életem vára, erőssége. Ezek fontos kifejezések voltak, éppen itt le is ragadhatnék, mert erről a külön is lehetne így beszélgetni, és gondolkodni, hogy kicsoda Isten, milyen az Isten. Dávid azt mondja, hogy ő az én világosságom, ő az én üdvösségem, ő az én életem erőssége. Ez az ő dicsősége. Egy szóval összefoglalva a hármat, vagy így rövidebb mondatba összefoglalva a hármat, azt lehetne mondani, hogy ő az én kegyelmes és hatalmas szabadítóm. Megszabadított engem a sötétségtől, mert ő a világosság. Megszabadított engem a pokolból, a nélküle való élet poklából, ő az én üdvösségem. És ő az, aki, mint egy vár, megvédi az oda menekülőket, megvéde engem az én mindenféle emberi, meg sátáni, démoni ellenségeimtől is. Ő az én kegyelmes és hatalmas, erős szabadítóm. Már a múltkoriban is beszéltem arról, hogy Dávid számára kulcsfontosságú volt az Isten igaz ismerete, és látszik, hogy most egy ilyen konkrét élethelyzetben, amikor fenyegetve érezte az életét, most is Isten nagysága kulcsfontosságú a számára. És azt mondom nektek megint, sokszor elmondtam, de most újra aláhúzom, hogy nekünk is a legfontosabb az életünkben, hogy helyesen ismerjük az Urat. Hogy ne valami bálványokat imádjuk, hogy a fogadó igébe volt, hanem az igaz Istent, a valóságos Istent, az élő Istent. De kellőt igazán, mélyen megismernünk. És olyan csodálatos, hogy megismerhetjük őt, mert itt van a kijelentés előttünk, a Szentírás maga, az ő kijelentés, amiben leleplezi magát előttünk, hogy ilyen. Ezt gondolja, ezt érzi, ezt cselekszi, vagy cselekedte, vagy majd a jövőben fogja cselekedni. Megismerhetjük. Még ráadásul el is jött a földre közénk Jézusban. És benne is leleplezte magát, hogy ilyen vagyok én. És megismerhetjük őt Jézus élete tükrében. Jézus szavainak a tükrében. Az is itt van az evangéliumok formájában elénk állítva. Szemtanúk tollából. Szóval csodálatos, hogy mi is megismerhetjük ezt a dicsőséges Istent. Dávidnak a kegyelmes, szerető és erős, hatalmas Istenét. Megismerhetjük. És válhat ő is a számunkra a nehéz helyzetekbe is, meg a nem nehéz helyzetekbe is. Azzal, aki Dávid számára is volt, a világosságunk, aki minden sötétségünktől megszabadít minket, az üdvözítőnk, aki kihúzza a pokolból és az üdvösségbe, a vele való közösségbe állít, és ott meg is tart. És ő az, aki várunk, akihez menekülhetünk, akiben el van rejtve az életünk örökké és örök biztonságban. Hogy el ne vesszünk. Szóval az Isten ismeret egy nehéz helyzetben Dávid számára kulcsfontosságú, és ő látszik, hogy ismeri is az Urat, és vallomást tesz erről, ennek az Istennek a dicsőségéről. Nos, hát olvassátok a Szentírást velem együtt, kutassátok a Szentírást, hogy megismerhessük az Urat belőle, de ne csak, hogy most így mondom, megismerhessük elméletileg, hanem megismerhessük egzisztenciálisan, bocsánat ezért a szép kifejezésért, ezen azt értem, hogy megismerjük őt úgy, személyesen, hogy rábízzuk magunkat. Mert igazán akkor ismerjük meg, lakva ismerjük meg őt. Nem csak amikor így kívülállóként olvasgatjuk, vagy hallgatjuk a Bibliát, és akkor na, ilyen az Isten, jó, aztán elmegyünk haza. Becsukva a Bibliánkat, becsukva a templomajtót. Nem elég. Ez is jó, de még jobb, amikor oda is bízzuk magunkat az ő kezére. Oda tesszük az életünket, hogy akkor, ha te az vagy, akkor legyél a számomra is az. Igen, te vagy a világosság, hát szabadíts meg engem a sötétségeimtől. Te vagy az üdvözített, üdvözíts engem. Te vagy a kővár, a biztos védelem, legyél nekem az. És mihelyest rábízzuk magunkat így Jézusra, testvérek, vagy úgy is mondhatnám, hiszünk az evangéliumba, az Úrat még inkább megismerjük. Ezt értem, hogy egzisztenciális ismeret, nem csak egy teoretikus ismeret róla. Dávid arról van, hogy az Úrba ő abba konkrét élethelyzetébe ezeket látta, Istent ilyennek látta ott is, amikor mindenhonnan ostromolták az életét. Most is te vagy az én világosságom. Most is te vagy az én üdvözítőm. Most is te vagy az, aki elrejtesz engem a sátradban, a veszedelem napján. Dávid vallomást tesz Istenről. Nem csak ilyen teoretikus, hanem ilyen egzisztenciális vallomást. Szívből szólót, lélekből fakadót. Ne nyugodjatok, amíg nem ismeritek így az Urat. És ha ismeritek, ismerjétek meg még jobban. Ilyennek. Tehát Dávid bizonyságtételének ez az első eleme, hogy Isten dicsőségéről beszél, de nem csak úgy elméletileg tanít, hanem elmondja, hogy most is, ebbe az élethelyzetembe, most is ez a számomra, aki egyébként is. De tovább lép a bizonyságtételbe, és arról tesz másodszor vallomást, hogy ő félelemmentes. Mindenféle mentes dolgok vannak ugye a világban, félelemmentes emberek azok ritkák. De Dávid arról van, hogy mivel ő az én Istenem, hát bocsánat, de kitől féljek? Kitől remegjek? Nem félek, nem remegek. Bár mondja, bizonyos gonosz emberek támadnak rám, sőt, nem csak, hogy bizonyos gonosz emberek, hanem hadsereggé egyesülve, mint egy ostrom gyűrűbe fognak engem, mondja. Mi ezt nem annyira éljük át talán, mert nem vagyunk királyok, vagy ilyen nagy közszereplők, aki a közutálatnak a tárgya lehetne. De valamit mégis tapasztalhatunk esetleg ebből, hogy mások, vagy sokan mások túlerőben vannak, és nyomnak bennünket, és terhelnek bennünket, és félelmet gerjesztenének, remegést gerjesztenének bennünket. De mivel nekünk ő az Istenünk, ezért nem félünk. Nem remegünk mi se. Ismeritek ezt, hogy nem félek, nem remegek? Bár volna rá okom, de mégsem. Mert ő az én Istenem. Ő az én világosságom. Hát ő az én üdvözítőm, ő az én erős kővárom. Hát most mitől féljek? Mitől remegjek? Értitek, milyen Dávidnál ez a félelemmentesség sokszor megfigyelhető egyébként. Emlékeztek, hogy amikor még fiatal gyerek volt, és ment Góliáttal csatába. Góliát túlerőbe volt ellene, enyhén szólva. És azt gondolta Góliát, hogy mondta Dávidnak, hogy a húsadat a madaraknak és a vadállatoknak adom. De Dávid azt mondta Góliátnak, hogy az Úr az én kezembe fog téged adni, és a filiszteusok holttestét pedig az Úr a madaraknak és a vadállatoknak adja. Szóval semmiféle félelmet nem látunk ott Dávidba. Megy a kis paritjájába, megpörgeti, aztán az Úr vele van és győz. Nem fél, nem remeg, pedig volna rá oka, halálfélelme lehetne, de nem volt. Mert az Úrban bízott. Én az ő nevében, a seregek urának a nevében megyek ellenette. Körülmetéletlen filiszteus, mondja. Szóval nekünk is bizonyára lehet ez a tapasztalatunk, már lehetett is ilyen tapasztalatunk, amennyiben hívő emberek vagyunk. Megtapasztalhattuk ezt sokszor, hogy ha az Úrban, az Úr dicsőségébe megnyugszunk, hogy ő ilyen, és mi ott vagyunk az ő kezében, akkor bár lehet, hogy lenne rá okunk, hogy féljünk, meg remegjünk, de nem félünk és nem remegünk, hanem békességünk van, nyugodtak vagyunk, erősek vagyunk. Mert mély féljen az, akinek ő az Istene, ő az Ura, ő a megváltója, ő az üdvözítője. úgy körülnéztek tényleg a világba, most nem csak itt erre gondolok, hogy nekünk így a személyes életben esetleg vannak, akik ellenünk vannak, hanem hát úgy ránézünk a világ képére, hát látjuk, mi van az egykori keresztény nyugaton. Volna okunk félni, remegni, mert egy keresztény ellenesség vesz erőt ezen a nyugati világon, nyugat-európai világon. Vannak még hívők, de őnekik is nehéz ott. Mi most kicsit talán könnyebben vagyunk még, de már érezzük ezeket a jeges szellőket. Vagy itt tombol ez a nyomorult háború mellettünk. És mi halljuk, hogy nem annyira a békesség felé mennek még mindig a dolgok. Inkább a probléma, mintha eszkalálódna folyamatosan. Most mindegy, hogy mit mond a média, mert így látjuk, hogy mi van. És akkor volna okunk arra, hogy féljünk, meg remegjünk, ilyen globális, vagy világszintű események, vagy tendenciák miatt is. De hát mégiscsak nagyobb az, akiben mi bízunk. Az Úr az én világosságom. Az Úr az én üdvözítőm. Az Úr az én életem elrejtője, biztonságba helyezője. Nem félek és nem remegek, megnyugszom. Nem folytatom ezt, de erről is lehetne külön még elmélkednünk, majd Bibliórán legfeljebb beszélgetünk. Tehát Dávid először is vallomást tesz az Úr nagyságáról, aztán a félelemmentességéről. Harmadszor bizonyságot tesz arról, hogy biztos az ellenségeinek a kártvallása felől. Ezek az emberek, így mondja, megbotlanak, elhullanak. Rám támadtak, Isten gyermekébe, de nem csak rám, hanem Istenre is támadnak. Gonosztevőnek nevezi egyébként őket, ami a Szentírásban az Isten gyűlölőit, az Isten ellenségeit fejezik. Ezek az emberek nem csak az én ellenségem, Isten ellenségei is, mondja. Az ilyen emberek elvesznek, meghiúsul a próbálkozásuk, beletörik a bicskájuk a fickóknak, mert az Úr gyermekeibe és magába, az Istenbe mindenkinek beletörik a bicskája. Nem megy. Nem lehet őket elsöpő. Azok fognak elbukni, akik ezzel próbálkoznak. Nem kifizetődő, és nem éri meg soha senkinek, Istennek és az igaz istenfélőknek, az egyháznak a támadása, nyomorgatása, gúnyalása. Ma se éri meg. Minket nem fenyeget mondjuk ez a veszély, de másokat fenyegethet ez a veszély. Nagyon nagy veszélyben vannak. A rossz oldalon állnak, akik esetleg hallják, vagy figyelemmel kísérik árgus szemekkel, hogy mi hangzik el itt a templomba. Nagy veszélyben vannak. Nagy veszélyben vannak. Mert elbuknak és elvesznek mindazok, akik az Úr ellen és az ő felkentje ellen és az ő népe ellen támadnak. Biztosak lehetünk ebbe, hogy az ellenségeink nem győzedelmeskedhetnek soha. Soha nem győzedelmeskednek, már rövid távon se győzedelmeskedhetnek, de hosszú távon meg pláne nem fognak győzedelmeskedni, mert elbuknak és elvesznek. A kárhozat várja őket, mert Isten ellen szegültek, és az ő népét kezdték, az Isten szemefényét kezdték el bántani. Bizonyságot tesz erről is Dávid, mert az az Isten, aki a számára ilyen biztos oltalom, szabadítás, szeretet, az ellenségeire nézve a legnagyobb veszedelem. A legnagyobb veszedelemben van az, aki Isten ellen harcol, és az Isten népe ellen küzd, az Isten beszéde ellen szegül. Magára vonja az Istennek a haragját és ítéletét, és így biztos el fog bukni. De tovább lépek, mert Dávid nem csak ebben biztos, hanem abban is, hogy ő meggyőzni fog. Erről is vall. Én elbukok, de engem az Úr győzelemmel ajándékoz, meg így fejezi ki magát, hogy most is felülemeli fejemet ellenségeimen. Most is. Nem csak, hogy nem maradok alul, hanem győzni fogok. Most is győzni fogok. Ebben a helyzetben is. Nem nekem kell felet hajtanom ellenfeleim előtt, hanem nekik én előttem. És én felemelt fővel jövök ki a gyűrűjükből, hiába zárta körül a rágalmaikkal, a hazudozásaikkal, vagy fegyverekkel. Az Úr mellém áll, mellettem áll és győzelmet ad nekem. Most is felülemeli fejemet. Nem én fogom fölülemelni a fejemet, nem én fogok győzni, nem én. Az Úr fogja fölemelni a fejemet az ellenségeim fölé. Az Úr fog nekem győzelmet adni. Hát olyan jó tudni, testvérek, ezt, és ebbe a bizonyosságba élni nekünk is, hogy mindig győzni fogunk. Mindig győzni fogunk. Ha ránk támadnak, ha megtámadnak, mi mindig győzni fogunk. Az Úr népe, a győztesek népe. A győztesek népe, gyermekeim, így a János apostol az első levele, 4. részében, ti az Istentől vagytok, és legyőztétek őket. Mert aki bennetek van, nagyobb, mint aki a gonosz világban van. Aki a gonosz világot uralja, a sátára utal. Nagyobb az, aki bennetek van, és nem győzhet fölöttetek egy sátáni hatalom se, egy démoni hatalom se, egy politikai hatalom se, ha úgy tetszik, semmi és senki. Ti vagytok a győztesek népe, mert a megváltótok is győzött, ti is győzni fogtok, és ebben a reménységben nézhetünk elé, akármilyen nehéz helyzetben vagyunk, testvérek, mi is. Akármilyen nehéz helyzetben ezt a győzelmi reménységünket mindig valahogy az Úr felragyogtatja előttünk, hogy mi fogunk kikeveredni ebből jól, ebből az egész szituációból. Bármiben is vagyunk. Ezzel a reménységgel élhetünk. Csodálatos dolog ez, hogy nem az a kilátásunk van, hogy na, aztán a végén majd itt lecsúszunk valahova, aztán ott maradunk a ellenfeleink karmai között, meg a pokol, meg a halál markába. Nem, testvérek, nem. Mi nem? Kik ezek? Ezek a győztesek, mondja a Jelenések könyve. Akik győztek a bárány véréért, akik győztek a Krisztussal, akik megmaradtak az Úrban, most így értem a győzelmet, megmaradtak az Úrban, az Úrnál, az Isten hitében, az Úr követésébe, és most itt vannak a mennyei dicsőségbe. Mi soha nem fogunk veszteni. Veszteni más fog. Mi győztesek vagyunk. Ezzel a reménységgel él Dávid, és erről is vallomást tesz. Tehát látjátok, hogy az Úr dicsőségéről vall a vallomásának az első részében, aztán utána átmegy arra, hogy ennyire félelemmentes az ő szíve, az ő lelke, nem remeg. Biztos abban, hogy akik támadják őt, azok viszont el fognak veszni, mert nem csak őt, hanem az Urat is támadják vele együtt. Ellenben én biztos győzelmet fogok aratni. Jól fogok kijönni ebből a helyzetből is, mondja. És akkor mit fogok csinálni, folytatja a bizonyságtételét? Mit fogok akkor csinálni? Én pedig, mondja, kis enyhe mosolyjal talán a szája sarkában, győztesként az Úr sátrához megyek, és ott egy örömteli szívvel éneket zengek neki, és így mutatom be a hála áldozatomat. Ezt fogom csinálni. A győzteseknek ez a szokása, ugye, Dávidnál. Akik tudják, hogy az Úrral győztek, és emelkedtek ki egy nehéz helyzetből, azok mindig hálát éreznek az Úr iránt. És a hála az mindig örömmel jár együtt, és megy az ember, és áldozatot ad az Úrnak. Hála áldozatot. Hát olyan csodálatos ez, testvérek, hogy Dávid így ezzel az örömteli szívvel már előre vall arról, így fogom lezárni ezt az egész ügyet. Ugye eszembe jutott az Úr Jézus, mert Dávid egy kicsit, Jézusnak az előképe, az árnyéka az Ószövetségbe. Hát Jézust még inkább körülvették a gonoszok, gyűrűbe fogták, terrorizálták lelkileg, szellemileg, fizikálisan. Ő ezt mind vállalta, és vállalta azt is, hogy még a keresztre is szögezték, és ott a halál hatalmába adta magát. De, harmadnapra megtörtént a csoda. Ugye föltámadt, ellenségei pórul jártak, hogy Dávid mondta, én meg mit csinálok? Győzök, Jézus győztes, harmadnapi Jézus, a húsvéti Jézus, a győztes Jézus, aki utána fölmegy a mennybe, miután legyőzi a sátánt, a démonokat, az embereket, a halált, visszatér a mennyei dicsőségbe, és örömmel énekel az atyának. Most így mondom, hálaáldozatot mutat be Istennek. És tulajdonképpen mi is ezt tehetjük, testvéreik. Itt a földi életünkben is, konkrét élethelyzetben is, már ha megtapasztaljuk az Úr segítségét, mindig menjünk örömteli hálával, és mutassuk be a hálaáldozatot neki. Imádságot adjunk neki, hálaimádságot, hála éneket énekeljünk neki, örömteli szívvel, a szabadításáért. Adjuk oda magunkat áldozatul neki, hála áldozatul. Az átélt hatalmas szabadításért és szeretetteljes, kegyelmes lehajlásáért. Látjátok, Dávid vall az Isten dicsőségéről, vall a félelemmentességéről, vall arról, hogy biztos abban, hogy az ő ellenségei, aki Isten ellenségei el fognak bukni, ellenben én győzni fogok, a győzelem reménységével tekintek előre, és előre megmondom, hogy amikor győzni fogok, akkor mit fogok csinálni? Örömteli hálával fogom magasztalni az Urat. Nem hideg szívvel, üres lélekkel, hanem hálateli, örömteli szívvel fogom őt dicsérni, magasztalni. Mert ez kedves neki, és nem is tudok más tenni. És végül az utoljára hagytam, mert Dávidnak ebben a Zsoltárban van egy csodálatos kérése, és itt a bizonyságtételének ez az utolsó pontja, amit ma még kiemelnék, elmondja azt is, hogy mi az én legfőbb vágyam. Mi az én legfőbb óhajom, kívánságom. 4. verset nézzétek. Egyet kérek az Úrtól. Azért esedezem, hogy lakhassak az ő házában életem minden idején, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Ezt az egyet kérem. Értitek, nem azt mondja, de azt kérem, Uram, hogy az ellenségeimet folytsd meg egy pillanat alatt. Intézd el őket. Nem ezt mondja. Arra vágyom, hogy veled lehessek. Életem minden idejében. Reggel, délbe, este, éjjel, veled békességes közösségbe, szeretett közösségbe lehessek. Ott lehessek a te sátradban, ott volt a Szent Sátor Jeruzsálembe. Ott lehessek, és ott van az Úrnak a lábának a zsámolya. Ott van az ő trónja, ott van az ő dicsősége a Szent Sátorba, a szövetség láda fölött, a kérubok között, az engesztelő födél fölött. Csodálatos, testvérek, hogy ott lehessek veled. Hát ez nem is tudom, hogy Dávidnak ez a vágyódás, hogy az egész életemben ez az egyetlen egy dolog, amit kérek tőled, hogy veled lehessek. Életem minden idejében, és azt nem mondja, hogy majd utána is, de lehet, hogy beleérti. Mert akkor is élek, ha meghalok. Hogy veled lehessek, aki az én dicsőséges Uram vagy, aki az én világosságom vagy, aki az én üdvözítőm vagy, aki az én örökre megoltalmazó, drága Istenem vagy, hogy veled lehessek, Uram, Krisztusom. Ezt az egyet kérem tőled, mert ez a legfontosabb dolog az életben. És valóban így van, testvérek, hogy ez a legfontosabb dolog az én számomra is, meg a ti számotokra is, mindenkinek. Akkor is, ha támadnak minket, vagy éppen nem támad senki, a legfontosabb, hogy az Úrral közösségbe legyünk, az Úr közelébe legyünk, benne gyönyörködjünk, így mondja, de benne gyönyörködjünk, az ő szépségében gyönyörködjünk, elképesztő, mintha egy ilyen esztétikai jelenség lenne Isten, de az is tulajdonképpen Isten szép. A te szépségedbe gyönyörködni akarok. Mert ez váltja ki bennem egyébként a legnagyobb örömöt. Minden szépséget, amikor észreveszünk, beszéltünk már erről, hogy amikor valami szépet látunk, mindig örülni kezdünk. Legyen az egy szép táj, vagy egy szép fa, vagy egy szép ember. Örülünk. De a legnagyobb szépség, a summum pulchrum, az Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek, és a benne való gyönyörködés, az ő szépségében való gyönyörködés, és az embernek a szívét a legmagasabb fokú örömmel tudja megtölteni. Én erre vágyom, hogy ott legyek a közeledben, hogy veled legyek, és gyönyörködjek a te szépségedbe, és a te lakóhelyedet szemléljem, gyönyörködjek a te templomodban. Hát nem erre van szükségünk, testvérek, hogy mi is minden idejében vele lehessünk, szépségét csodálhassuk. Gyönyörködjünk az Úrba, és az ő lakhelyében, hát a mennyek országa, az Isten országa, majd ott látjuk az Istennek a lakóhelyét. És ott majd csodálni fogjuk őt, és szépségébe fogunk örökre gyönyörködni. De már itt a földön is ezt tehetjük. Hát ha jöttök ide a templomba, testvérek, vagy otthon a kezetekbe veszitek a Bibliát, akkor mindig ezzel a vággyal, hogy Uram, mutasd meg nekem a te szépségedet, legalább egy kis sugarát hadd lássam, mert gyönyörködni akarok benned, és örülni akarok benned, és egyáltalán veled akarok lenni. Bocsánat, veled akarok lenni, mint az én megváltómmal, mint az én gondviselőmmel, mint az én védelmezőmmel, mint az engem szerető Istennel, mint a hatalmas Istennel. Életem minden idejébe, szünet nélkül, kikapcsolódás nélkül, veled akarok lenni. Testvérek, ez a legfőbb vágya Dávidnak. Neked mi a legfőbb vágyad? Nekem mi a legfőbb vágyam? Mire óhajtozunk mi annyira? Ha meg kéne mondani, mi az az egy dolog, amire vágyódsz, akkor mit mondaná? Mit mondanék? Tudnánk ezt mondani? Hát ha tudjuk, akkor az az Isten lelkének a munkája bennünk, az ő csodája bennünk, testvérek. Ha azt tudjuk mondani, hogy lehet, hogy vágyok én erre meg arra, nem baj. Sok mindenre lehet vágyni. Vannak jó vágyak, tiszta vágyak. Vannak persze gonosz vágyak is. De a vágyak vágya, az micsoda? Egyet kérek az Úrtól, hogy vele lehessek, gyönyörködhessek az ő templomában és az ő szépségében. Segítsen bennünket a mi Urunk, hogy ezt a vallomást értsük, higgyük is Dávidnak, és aztán magunk is így tudjunk bizonyságot tenni. Mert a legjobb dolog az lenne, testvéreim, és az a csodálatos, hogy mi is így, ugyanígy beszélhetünk másoknak, nem? Bizonyságot tehetünk a mi hatalmas Istenünkről. Arról, hogy hogy bátorítja meg a szívünket, hogy nekünk nem kell félni. Történjen akármi, csapkodjanak a villámok, nem kell félni. Az ellenségeink, ők féljenek, mert ők el fognak bukni. Jobb lenne, ha megtérnének. De ha nem térnek, meg el fognak veszni. Mi viszont győzni fogunk. Úgyhogy egy nagyon optimista világképünk van, meg az életünkre így tudunk tekinteni. A nagy reménység éltet bennünket. Ott leszünk az Úrral. És már ott is, de itt is, ha hálánkat fejezzük ki neki, minden jóért, amit ad nekünk. És bizony, közben, mindezek közben a legfőbb vágyunk bizony az, nem a több pénz, meg a, hogy ide jussunk, meg oda eljussunk, meg ilyen élvezet, meg olyan, nem erre vágyunk. A legfőbb vágyunk, hogy vele lehessünk, hogy a szépségében gyönyörködhessünk, és magasztalhassuk őt. Segítsen bennünket az Úr, hogy ilyen vallomásaink, ilyen bizonyságtételeink lehessenek. Hát majd folytatjuk, ha Isten éltet minket. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, csak egyet kérünk tőled. Valójában minden kérésünk, vágyunk, óhajunk, sóhajunk, ez az egy. Ez az egy had legyen, hogy veled lehessünk életünk minden idejébe. Mert ha veled vagyunk, és te velünk vagy, akkor nekünk semmi nem hiányzik. Akkor mindenünk megvan. Akkor nem kell, hogy emberek szeressenek, hogy emberek elismerjenek, magasztaljanak. Akkor mindegy, hogy kik támadnak és hogyan, mit gondolnak, mit nem gondolnak. Köszönjük, hogyha te a miénk vagy, és mi a tiéd, akkor minden. Mindenünk megvan. Akkor a helyünkön vagyunk, és akkor teljes harmóniában élhetünk. Segíts bennünket, hogy ezt a vágyat egyre jobban érezhessük a szívünkben. Munkáld ki bennünk ezt az óhajt, hogy életünk minden idejében itt a földön is, és aztán örökre veled lehessünk, és gyönyörködhessünk a te szépségedben. Te is gyönyörködsz a te népedben, de mi akarunk benne gyönyörködni, mert szép vagy, Úr Jézus Krisztusunk. Szép a te személyiséged, gyönyörű a te szereteted, a te hatalmad, a te bölcsességed, a te igazságod. Szép vagy én, kedvesem, hogy az énekek énekébe olvassuk. A boldog vőlegény magasztalva a mennyasszonyt, vagy a mennyasszony magasztalva a vőlegényt. Köszönjük néked, hogy mi is így szólhatunk hozzád, hogy szép vagy, mi hatalmas megváltónk. És aki rád tekint, és aki benned nyugszik, aki veled van, az mind boldog ember. Nem csak kicsit, hanem nagyon boldog ember, és nem csak egy időre, hanem örökre boldog. Köszönjük néked, hogy meglehet ez a vágyunk, és megerősödhet bennünk ez a vágy, és elhalványíthat bennünk minden egyéb vágyódást, óhajtozást, kívánkozást. Te látod, te jól ismered a mi vágyainkat, tudod, hogy melyik gonosz vágy, melyik egy jó vágy, tiszta vágy. De köszönjük néked, hogy ezek a vágyaink úgy, ahogy vannak, elhalványulhatnak, megerőtlenülhetnek bennünk. Ennek a legnagyobb és mindent elsöprő kívánságnak a hatására, hogy veled akarunk lakni életünk minden idejében, és gyönyörködni akarunk a te személyedben és a te lakóhelyedben. Köszönjük néked, hogy ez nem egy olyan vágy, ami nem fog kielégülni. Vannak betöltetlen vágyaink, vannak csomó olyan kívánságunk, ami talán soha nem fog teljesülni, de ez teljesülni fog. Már itt teljesül a földön, és aztán az örökké valóságban is. Ez nem egy teljesületlen szerelem, nem egy plátói szerelem, hanem egy beteljesülő szeretet. Köszönjük néked, hogy egy napon meglátunk téged úgy, ahogy vagy, és veled lehetünk, gyönyörködhetünk majd benned örökké. Elég lesz az örök örömhöz, a te örökké való személyed, és köszönjük néked, hogy gyönyörködhetünk majd azon a helyen, abban a helyben, ahol te laksz, a te sátorodban, a te templomodban, az új égen és az új földön. Kérünk téged, hogy ezt a vágyat te töltsd be, tőled várjuk. Köszönjük néked az igének mai szavait, köszönjük tanításaidat, kérünk áld meg a szívünkben az igét, és vonj minket te utánad, hogy veled járhassunk, veled élhessünk. Áld meg, kérünk a gyülekezetünket, jönnek mindjárt a gyermekek, akik lezárják a hittan évet. Kérünk, hogy áld meg a szívükbe mindazt, amit hallottak, tanultak. Köszönjük néked, hogy itt lehettek. Köszönjük néked, hogy segítetted őket. És köszönjük, hogy segítetted a tanáraikat, a tanítóikat is a gyülekezetünkben. Köszönjük az erőt, a bölcsességet, a szeretetet, amit az ő szívükbe is adtál. Köszönjük, hogy szolgálhattak ők is te neked. Kérünk, hogy áld meg a nyarunkat, a gyerektábort is majd, de a kisifi tábort, a nagyifi tábort, a gyülekezeti táborunkat is. Legyél majd ott ezeken a helyeken is, és áld meg ezeket. És imádkozzunk a mi hazánkért, Urunk, szegény, hitetlen népünkért. Könyörülj meg, és adj megtérést, hozzád fordulást minél több honfitársunknak, hogy el ne vesszenek, hanem éljenek. Kérünk téged vezetőinkért, a kormány tagjaiért, a miniszterelnökért. Kérünk téged, hogy adj nekik is erőt munkájuk végzéséhez, adj nekik bölcsességet, adj nekik irántad való hitet, és a népük iránt való szeretetteljes felelősséget, és őrizd meg őket minden kísértéstől, sátáni csapdától. Köszönjük néked, hogy oltalmadba ajánlhatjuk egész nemzetünket. Áldunk azért, mert meghallgatsz minket a te végtelen szeretetedből és kegyelmedből. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. A hirdetéseket hallgassuk meg, ahogy imádságunkban is említettem, hittan évzáróra kerül sor. Mindjárt jönnek a gyerekek, és egy pár perces kis megemlékezés lesz arról, hogy mi is volt ugye az elmúlt évben. Figyeljük majd, és hallgassuk őket szeretettel, és mindig imádkozzunk ezekért a gyerekekért, akik ide járnak a gyülekezetbe. Nincsenek túl sokan, de azért vannak egy páran, és az ige szól, hadd nőjön föl az ige magva a szívükben, és hadd teremje jó gyümölcsöt majd az életükbe. Imádkozzatok a gyerekmunkásokért is, mert nem könnyű dolguk van, és olyan hűséggel csinálják vasárnapról vasárnapról, vagy hétről hétre az órákat, és az Úr áldja meg őket ezért, és sokasítsa meg az ő türelmüket, meg erejüket a jövőben is. A jövő héten gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Kedden a Biblióra már nem bibliaiskola lesz, hanem beszélgetünk az igéről, a mai igéről. Így készüljetek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.